Nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket, jól hallható vagyok? A bizonyság tételről jutott eszembe, hogy az éneklés is egyfajta bizonyság tétel, és ahogy ide érkeztem reggel az autóval, kiszálltam az autómból, és mögöttem állt egy szürke kocsi, amiből valami irdatlanul kemény rockzene bömbölt. De olyan hangosan, hogy amikor bejöttem az imázba, még itt is hallható volt. Na mondom, akkor ezt orvosolni kell, ezt a problémát. Átmentem a szomszéd házba, és megkérdeztem az úriembert, hogy övé-e az autó, és mondta, hogy nem, de valószínűleg itt van nála a fiának az egyik barátja, és hogy az övé mindjárt fölkelti, hogy lehalkítsa. Fú, mondom, akkor itt lehet, hogy kicsit mérges lesz rám. És kijött ez a fiatalember ilyen, egy ilyen igazi jó rocker kinézetű ruhába, és odajött és mondta, hogy véletlenül indult be az autójába a rádió, örül is, hogy szóltam, mert biztos leszívta már az akkumulátort, és nem fog neki elindulni. És hát kicsit szóba legyettünk, örültem neki, hogy nagyon kedves volt velem ez az úriember, sikerült megbeszélnünk, hogy jobban lekapcsolja nekünk is, meg neki is, mert talán akkor el fog indulni az autó. Úgy belegondoltam abba, hogy milyen jó lenne néha úgy kezdő éneket énekelni, jó hangosan, egy 2-3-at, hogy mondjuk nyitva van közben az imaháznak az ajtaja. És akik eljönnek itt reggel, akár idős, akár kevésbé fiatal nénikék, ők rögtön meghallanák, hogy itt milyen szépen énekelnek a baptisták. Úgyis erről vagyunk híresek, testvérek, hogy mi olyan sokat éneklünk. A baptistákról mindig ezt mondták, hogy ők olyan nagyon szépen és sokat énekelnek. Ez is egyfajta bizonyságtétel lehet, testvérek, hogyha tényleg ezt a 2-3 szép éneket, amit el szoktunk énekelni reggel, ez kihallatszik az imaházból. És esetleg erre bejön valaki. Na, ez volt az árójeles rész, hogy milyen élményem volt korán reggel. Jó vagy rossz szokásomhoz híven, amennyire már ismernek a testvérek, tudják, hogy mindig egy történettel szoktam kezdeni a szolgálataimat, ami előrevetíti az egész témát. Nem ez volt az, ez egy személyes történet volt, ezt most szeretném felolvasni. Az annak a kis történetnek a címe, hogy fontos. Tudod, miért nem terjed gyorsabban a kereszténység? Mert a hirdetői azt kívánták az emberektől, hogy sok mindent elhiggyenek. Pedig a fele annak, amit az emberektől megkívántak, hogy higgyenek, nem jelent többet az üdvösségünk számára, mint az, ha tudom, hány kráter van a Holdon. Sok mindent hiszek, de az üdvösségem számára csak kettő lényeges. Én bűnös vagyok, és Krisztus eljött, hogy engem megváltson. Zeneértők mondják, hogy az oktáv csak 5,2 hangból áll, és minden idők valamennyi nagy zenészének, Handelnek, Haydnnek, Mozartnak, Wagnernek, Schumannnak, stb. Ebből a 7 hangból kellett megalkotni a csodálatos műveit. Ugyanígy a keresztény tanítás, amely gyakorlatilag hasznos számunkra, az emberi romlottság és az isteni kiengesztelődés kettős tényére épül. E 2 alaphang között csendül fel a karácsonyi ének Betlehemben, és a mennyei karok hallelujája az örök dicsőségben. És erről a bűnösségről és kiengesztelődésről szeretnék ma beszélni, hogy ne takargassuk a bűneinket, hanem vigyük Isten elé. Nem tudom, hogy láttak-e már a testvérek leprás embert. Képen, igen, tévében én is láttam már. Én nem vagyok egy orvostan hallgató, de annyit tudok a lepráról, hogy ez nagyon csúnya fekélyekkel jár. Általában először a végtagokon jönnek ki. Hogy? És igen, és az, igen, épp azt akartam mondani, hogy az a finális értelme ezeknek a sebeknek, hogy utána ezt a végtagot el kell távolítani. Szóval elég csúnya betegség, és nem tudom, lehet, hogy van akkor itt köztünk, aki jobban ért, ez nem egy fertőző betegség, ha jól tudom, ugye? Akkor nagyjából jól informált voltam, hogy van olyan fajtája, ami nem fertőző. Mi sokszor, amikor a Bibliában olvassuk, hogy leprás, akkor úgy gondoljuk, hogy azért kerülték őket olyan nagy ívbe, mert fertőző. Nem feltétlenül, hogyha ez a száraz lepráról volt szó, a zsidó emberek azért kerülték a leprásokat, mert tisztátalannak számított szakrálison, vagyis hogy hitbeli szempontból tisztátalan volt a leprás ember, nem azért, mert esetleg fertőző lett volna. És abban megerősítést várok akkor megint, hogy ezek a leprás emberek, akik nem akarják, hogy megtudják róluk a többiek, hogy nekik ilyen betegség van, általában eltakarják, ugye nem? Akkor ez kicsit módosítja az én gondolkodásomat. Ez nagyon szépen köszönöm. Én arra gondoltam volna, hogy próbálják ezeket a sebeket eltakarni, hogy ne lássák a többiek, hogy ők ilyen betegek. De... Igen, az európai emberekre jellemző lenne az, hogy mi próbálják eltakarni, esetleg ilyen könnyűlen anyaggal egy olyan ruhát fölvenni, hogy ne látszódjon, hogy nekik sebeik vannak, de köszönöm akkor ezt. Igen. És akkor itt kapcsolódunk a Bibliához, hogy egy picit visszakanyarodjunk, hogy úgy gondolom, hogy sokszor mi is olyanok vagyunk testvérek a bűneinkkel, hogy megpróbáljuk inkább eltakarni. Megpróbálunk rávenni egy ilyen lemvászon ruhát, hogy az emberek ne lássák, hogy nekünk igenis bűneink vannak, nekünk sebeink vannak, vagy néha még azt is megpróbáljuk, hogy bekötözzük a sebeket, anélkül, hogy kitisztítanánk őket. Mi lesz akkor, testvérek, hogyha egy sebet bekötözünk úgy, hogy az nincsen lefertőtlenítve és kitisztítva, csak rárakunk egy ilyen takaró nyomókötést, vagy nem tudom, akkor mi lesz azzal a sebbel nagy valószínűséggel? Hát elfertőződik, és még nagyobb bajba kever minket ez a seb. Ugyanígy van, testvérek, a bűneinkkel is. Hogyha mi eltakarni akarjuk a bűneinket, és nem Istenhez visszük, csak esetleg ráteszünk egy kötést, akkor annak sokkal nagyobb következménye lesz, testvérek, mint hogyha oda vittük volna Istenhez. És az a jó hír ebben az egészben, hogy Isten szeretné orvosolni ezeket a bűnöket. Ő nem csak bekötözni akarja, nem csak eltakarni akarja, hanem ki akarja tisztítani. Ezt úgy írja a Biblia, hogy megkenni olajjal, és utána bekötözni, hogy az tudjon gyógyulni. Istennek az a terve a mi bűneinkkel, hogy gyógyítsa azokat, hogy orvosolja azokat. A kérdés az, hogy mi Istenhez megyünk ezekkel a dolgokkal. És akkor ilyen szempontból tanulhatunk a leprás emberektől, hogy nem takargatják, hanem felvállalják. Mi felvállaljuk, testvérek, Isten előtt azokat a dolgokat, amiket elkövetünk. Hozzá megyünk-e a bűneinkkel? Érdekességképpen hoztam, nem annyira ismerem, szóval nem vagyok iszlám kutató, meg az iszlámnak a tudósa, de van egy-két érdekesség az iszlámban, van egy-két kamionos barátom, akivel beszéltem, és ugye azt tudni kell az iszlám vallásról, hogy egy elég félelem alapú vallás, nagyon félnek Allahtól az iszlámnak a követői, és a Korán tartalmazza azt az alaptételt, ez így van benne a Koránban, hogy az első csepp alkohol megöl. Ezt írja a Korán. És úgy szokták csinálni hát még sajnos nem testvéreink, de az iszlám emberek, hogy kiöntik az első pár cseppet, és akkor utána húzzák le a felest. Mert hogy akkor az már ott van, ami megölne. Vagy azt szokták például, és visszatérve a kamionosokhoz, azt szokták csinálni a mohamedán kamionosok, hogy bebújnak a kamion alá, mert ott nem látja Allah. És ott megisszák a részüket. Vagy még egy érdekesség, ezt Tóth Géza testvér mesélte Vácon, ő is kamionos, hogy azt szokták csinálni, hogy az alkoholba vizet öntenek, és valamilyen adalékanyag miatt elfehéredik az alkohol. Ez úzót, nem tudom, itt akár a testvérek, az is ilyen fehér színű. És akkor azt mondják az iszlámok, hogy Allah úgy látja, hogy azt, hogy tejet isznak. Hát egy érdekes hozzáállás Istenhez ez, amit ők tanúsítanak. És ezt azért hoztam fel, testvérek, mert nekünk nem szabad, hogy ilyen legyen a kapcsolatunk Istennel, ilyen őszintétlen. És itt megint csak érdekességképpen jegyzem meg, hogy ez nem csak az iszlámra volt régen jellemző, vagyis most jellemző, hanem régen a zsidó emberek is azért elég ügyesen ki tudták kerülni Istennek a törvényeit. Vagy azokat a törvényeket, amiket maguknak kreáltak. Mindig volt egy kiskapu. Ne legyen olyan a mi életünk, testvérek, hogy ilyen kiskapukat keresünk. Isten az, aki látja a bűneinket, és tud rólunk mindent. Pont édesanyámmal beszéltem tegnap, megkérdezte, hogy Péter, miről fogsz holnap beszélni, és mondtam, hát gyorsan, egyszerűen akartam neki elmagyarázni. Hát anyu arról, hogy vannak bűneink, Isten meg tudja azokat, és jó az, hogyha elmondjuk neki, mert nem azért, mint ő nem látná, de úgy is tud mindent rólunk. És akkor azt mondta, hogy jó, ez jó lesz. Szóval így lettem útnak indítva tegnap. Isten ismer minket, testvérek, ő teremtett minket, mindent tud rólunk. Ne legyünk ilyenek, hogy próbálunk kiskapukat keresni Istennél, hanem legyünk vele teljesen őszinték. És olyan jó tudni azt, hogy Isten annak ellenére, hogy milyenek vagyunk, hogy tele vagyunk bűnökkel, nehézségekkel, sebekkel, mégis szeret minket. Mégis mindig vár vissza, ezt tanulom az Ószövetségből folyamatosan, hogy Isten várja vissza mindig a hűtlenkedő népét. Isten vár vissza minket, várja, hogy gyógyíthassa a sebeinket. És rövid bevezető után, ne ijedjenek meg a testvérek, lesz ige olvasás. Nyissuk meg a Bibliát, testvérek. A két végénél, Mózes első könyvénél a harmadik részből fogok olvasni, és utána meg János első leveléből. Nyissuk meg, testvérek, Bibliánkat Mózes első könyvének harmadik részénél. A 8-tól a 10. versig fogom olvasni Isten igéjét. Az ige iránti tiszteletből lesz fennállva hallgassák a testvére. Mózes első könyve, harmadik rész, 8-tól a 10. verseig így hangzik Isten igéje. És meghallák az Úristen szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben jár vala, és elrejtőzik az ember és az ő felesége az Úristen elől a kert fái között. Szólítá ugyanis az Úristen az embert, és mondta néki, hol vagy? És mondta, szavadat hallám a kertben, és megfélem lén, mivel hogy mezítelen vagyok, és elrejtezém. Nyissuk meg a Bibliánkat a másik oldalánál, hogyha szabad ezt mondanom. János első levelének első részéből fogok még két igeverset felolvasni, a 8. és a 9. verset. János apostol első levele, első rész, 8. és 9. verse így hangzik. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és az igazság nincsen mi bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Áldáskérő imádságra Révész Milán testvért kérném meg. Imádkozzunk testvérem! Ámen. Foglaljunk helyet, testvérem. Lehet azt mondani, testvérek, hogy jó messziről fogunk ma indulni, egészen Ádámtól és Évától. Jól ismerjük, hogyha mondhatom így, Ádám és Évának az esetét, a bűn esetet, hogy mi történt ott. Ma szeretném, hogyha arra tennénk a hangsúlyt, hogy mi történik a bűn eset után, mit csinál Isten, és mit csinál az ember. Ez nem egy költői kérdés volt, mit gondolnak a testvérek, mit csinál Isten a bűn eset után? Így van, keresi az embert, és mit csinál az ember? Meg elrejtőzik. Isten keresi az embert, Isten az, aki lép az ember felé, és kérdez. Nem azért kérdez Isten, mert nem tudja, hogy hol van az ember. Nem azért kérdezi meg az embertől, hogy hol vagy, mert nem tudja. Hanem azért kérdezi meg Isten Ádámtól, és az ő feleségétől azt, hogy hol vagy, mert nem természetes helyzete a bűneset előtt az embernek, hogy rejtőzködik Isten elől. A bűneset után lép be ez az ember életébe, hogy ő elrejtőzik Isten elől. És azt olvashatjuk, hogy megijedt, mert meghallotta Istennek a hangját. Hát ilyen a bűneset előtt testvérek elképzelhetetlen lett volna. Azt olvassuk, hogy Isten járt, kelt a kertben, közvetlen kapcsolatban volt az emberrel, utána pedig az ember elrejtőzik, és fél Isten hangjától. Ez az, amit eredményezett a bűn. Megkérdezi Isten azt, hogy hol vagy, nem azért, mert nem tudja. Ez olyan, mint amikor az édesapa megkérdezi az ő fiát, amikor nagyon jól tudja, hogy valami rosszat csinált, hogy mit csináltál. Nekem nagyon sokszor volt ilyen édesapám, ezt mindig megkérdezte tőlem, és tudta jól már az egészet, hogy én mit csináltam, de megkérdezte azért, mert várta, hogy én elmondjam. És bennem meg mindig egy ilyen feszültség volt, amikor tudtam, hogy valami rosszat csináltam, és apu tudott róla, úgy vártam, hogy hazajöjjön, hogy végre meg tudjuk ezt beszélni. És ezt csak azért mondom el, ezt a személyes példát, mert jó az, hogyha ott van bennünk testvérek az, hogy mikor tudunk végre Istenhez menni imádságban, hogy valamit rendezzünk. És ő kérdezi, hogy mi történt. Kérdezi, hogy hol vagy. Így nyit Isten a bűnös ember felé, hogy kérdez. Nem azért, mert nem tudja, hanem azért, mert szeretne velünk kapcsolatban lenni, szeretne velünk kommunikálni Isten. És felvetődhet bennünk a kérdés, hogy ha Isten mindent tud, akkor minek valljuk meg neki a bűneinket. Van sok testvér, aki azt mondja, hogy én nem tartok bűnvallást, tehát úgy is látja Isten. Nem Istennek van szüksége arra, testvérek, hogy mi elmondjuk neki a bűneinket, hanem nekünk van szükségünk, hogy elmondjuk Istennek a bűneinket. Azért, mert mi tudunk ott lerakni egy bizonyos terhet. Hogyha érezzük azt, hogy de jó lenne ezt végre rendezni Istennel, bocsánatot kérni, lerakni ezt a dolgot, ezt a terhet, hogy ne vigyem tovább. És itt egy zárójeles megjegyzés, hogy általában itt sajnos le is zárul a történet, de bátorítom a testvéreket, hogy az embertársal is lehet ugyanúgy rendezni valamit. Ezt nem mindig szokták elmondani igehirdetésekben, általában itt lezárul, hogy én letettem az Úrnál, de oda mentünk a testvérhez bocsánatot kérni. Vagy vele rendeztük ezt. Szóval ne álljon meg, testvérek, itt a bűnvallásunk, hogy Istennel én ezt rendeztem, hanem jó, hogyha az emberekkel is rendezzük a kapcsolatainkat. Magunk miatt tegyük le a bűneinknek a terhét, ne azért, mert hogy Isten úgy is tud róla, és akkor így megyünk tovább az életbe. Olvastam egy kedvenc teológusomtól, sok idézet lesz, és sok kedvenc teológusom van, azért nem akarom mindegyiket megnevezni, de azt írja az egyik könyvében, hogy nekünk tudatos bűnbánatra és öntudatlan szentségre van szükségünk. Tudatos bűnbánatra és öntudatlan szentségre. Nem fordítva, hogy én megmondom magamról, hogy milyen szent vagyok, és néha azért tartok bűnvallást. Visszatérve egy kicsit arra, hogy hogyan szakadt meg a kapcsolat Isten és ember között, mikor bejött a bűn, onnantól kezdődött el, testvérek, az, hogy az ember rejtőzködik, az ember takargatja a bűneit, és hogy nincs közvetlen kapcsolatba Istennel. Viszont Isten egy kendőzetlen kapcsolatra vágyik velünk, testvérek. Egy teljesen őszinte kapcsolatra, nem álarcokra, nem megjátszásra, hanem valóságra, valódi kapcsolatra vágyik velünk Isten. És úgy gondolom, hogy minél több bűnt vagy engedetlenséget próbálunk meg takargatni Isten előtt vagy a gyülekezet előtt, annál távolabb kerülünk tőle. És itt engedjék meg a testvérek, hogy egy kicsit kitérjek arra, hogy milyen nagy szerepe van a hívő testvéreknek és a gyülekezetnek egy hívő embernek az életében. A gyülekezetek, és itt nem csak a szokolyai gyülekezetre értem, vagy nem kimondottan csak az épületre értem, hogy gyülekezet, a gyógyulásnak a helye. A testvéri közösségnek, a bűnvallásnak és az imádkozásnak a helye, testvérek. Ez lenne a funkciója a gyülekezetnek. Hol lehetne, testvérek, jobban terheket megosztani, imádságot, támogatást kérni, elmondani a szívünknek a titkait, mint a gyülekezetbe? Ha van más ilyen világi közeg, akkor valamit rosszul csinálunk, testvérek. Hiszen erre lenne a gyülekezet. Hogy mi segítsünk egymásnak. Hogy mi elmondjuk egymásnak a bűneinket, a terheinket, imádkozzunk egymásért, segítsünk gyógyulni egymásnak. Sokszor olyan közösségek vannak, hogy az egyik ember nagy félve elmondja a bűnét, a másik meg nem, hogy bekenné gyógyító olajjal, hanem jó, besózza még. Hát te ilyen bűnös vagy, meg olyan. Nem így szeretné látni a gyülekezetet Isten, és nem ilyen közösségé szeretné formálni Isten a gyülekezetet, hanem egy olyan közösségé, ami a gyógyulásnak a helye, ahol a testvérek szeretik és segítik egymást. Sok gyülekezetből ma múzeum lett, ahelyett, hogy kórház lenne. Sok gyülekezet ma mutogatja az etalon hívőit, ahelyett, hogy betegeket gyógyítana. Olyan jó lenne, hogyha betölteni ezt a funkcióját a gyülekezet. A mi gyülekezetünk, vagy remélem mondhatom így testvérek a magaménak is egy picit ezt a gyülekezetet, vagy a szokolyai gyülekezet, hogyha betölteni ezt a funkcióját, hogy ide gyógyulni járnak az emberek. És tudom azt, hogy nagyon nehéz sokszor beszélni a bűneinkről. És azt is tudom, testvérek, hogy vannak olyan bűnök, amik nem mindenkire tartoznak, csak Istenre. Ezt értsék jól a testvérek. Erről eszembe jut két bizonyságtétel. Ez egy picit viccesebb rész, de remélem, hogy jól fogadják a testvérek. Hallottam két bizonyságtételt, egy nagyon őszintét, meg egy nagyon furcsát. Elmesélném mind a kettőt. Egy nagyon erkölcstelen éjszakai életet élő hölgy megtért, és Istenre bízta az életét, és kivette Isten őt abból az életből, amit élt, és egyszer bizonyságot tett, és olyan őszintességgel így kitört belőle az, hogy mit jelent neki a megtérés, és hogy őt hogy megmentette Isten. Azt mondta, a végén így zárta a bizonyságtételét, hogy elnézést a kifejezést, hát ne legyetek hülyék, térjetek meg. Ezt így őszintén a maga egyszerűségével ez a hölgy elmondta, hogy ne legyetek hülyék, térjetek meg, nézzetek rám, hogy velem mit végzett Isten, és akkora öröm és őszinteség volt a szívében. Ez volt egy tényleg egy olyan viccesebb, őszinte bizonyságtétel. Másik pedig az volt, amikor szintén egy hölgy, nem azért, mint a hölgyekkel probléma lenne, de ezt is egy hölgytől hallottam, hogy felment, negyed órát beszélt arról, hogy milyen különböző bűnökben élt, mielőtt megtért, mindent nagyon nagy részletességgel, hogy hány férfival volt, kivel lakott, kivel költözött össze, mennyi pénzt költött alkoholra, mindent elmondott, és a végén azzal zárt, hogy de Isten megmentett, köszönöm, hogy meghallgattak, és lejött a szószékről. nem volt helyes arányba az testvérek, hogy Istenem lett volna a hangsúly, hanem ő elmondott mindent, és utána meg ennyivel zárt. Ott várta volna az ember, hogy na ezek után majd elmondja fél órában, hogy Isten most mit végez az életébe, és ő csak annyit mondott, hogy de Isten megmentett, köszönöm. Ezt tényleg csak érdekességképpen hoztam, és tudom testvérek, hogy nem mindig könnyű a bizonyságtétel. Úgy is ma erről volt szó, nagyon örülök, hogy Isten ilyen jó szervező, és hogy a bizonyságtételről volt ma szó az imaórán. Nem mindig könnyű bizonyságot tenni akár a világi emberek felé, vagy akár a gyülekezetben. Viszont úgy gondolom, hogy nagy közönség előtt nehéz beszélni. Kis közösségben pedig jó beszélni. És ez nem a tagoknak a létszámától függ, testvérek, hanem attól a lelkülettől, hogy milyen lelkület uralkodik egy gyülekezetben. Nagy közönség előtt nagyon nehéz beszélni. Amikor kritikusan fogadnak minket, amikor szakmai szemmel méregetnek, hogy mit, hogy mondunk, esetleg nyelvtanilag rosszul szerkesztettünk össze egy mondatot, akkor abba belekötnek. Ilyen közönség előtt nehéz beszélni. Közösségben pedig nagyon jó, hogyha tudunk egymással beszélgetni. Szeretném azt is, hogy a szokolyai gyülekezetbe közösség legyen, testvérek. Ne közönség, hogy az egyik bizonyságot tesz a többiek, meg közönségként felemelik a táblát, hanem közösség. Az olyan közösség, amit Jézus Krisztusnak a szent lelke köt össze. És az ige hirdetés után majd egy ilyen rendhagyó imaközösséget szeretném, hogyha tartanánk, hogyha megengedik a testvérek, hogy kettesével, hármasával fogunk imádkozni, nem mindenkinek kell majd hangosan, hanem kisebb közösségekben fogunk majd imádkozni, ahol el lehet mondani személyes dolgokat a másiknak, hogyha vagyunk erre elég bátrak és őszinték egymással. Lehet imádságot kérni, lehet bűnöket elmondani, lehet terheket megosztani. Erre majd a végén fogok hagyni időt, testvérek, hogy akár aki mellettünk ül, vagy akivel szeretnénk imádkozni, nem muszáj a mellettünk ülővel, mert egyszer egy bácsi azt mondta nekem, hogy nem szereti az ilyen imaközösségeket, mert akkor mindig a feleségével kell imádkozni. És hogy ő már annyit imádkozik otthon a feleségével, hogy ő már másokkal akar. Szóval majd lehet nyugodtan cserélgetni, testvérek, erre szabadok leszünk. De olyan jó lenne, hogyha tudnánk egymással is őszinték lenni. Nem csak Istennel vele, aztán abszolút kellene, hogy őszinték legyünk, hanem egymással is tudnánk őszinték lenni. Istennek egy nagy csodája az, hogyha megtér egy ember. Nagyon nagy csoda minden megtérés történet, testvérek. Néha azt mondják az emberek, hogy az én esetem az nem egy klasszikus megtérés történet. Hogy mondjam azt, hogy nincsen klasszikus megtérés történet. Nincs olyan, hogy valami egy tipikus életút lenne. Mindegyik megtérés speciális. Istennek a csodája, Istennek a munkája az embernek az életében. Amikor valaki meglátja azt, hogy ő teljes mértékben bűnös, és hogy Istenre van szüksége. Hogy nem magára hivatkozik, hanem elfogadja Istennek a bűnbocsánatát. Ez úgy gondolom, hogy egy nagyon nagy felismerés az ember életében. Talán az egyik legfélelmetesebb felismerés, amikor ezt ki tudjuk mondani. Viszont az ilyen felismerés, az ilyen elfordulás követ, bocsánat, az ilyen felismerést követi igazi elfordulás, testvérek. Hogy észreveszem azt, hogy mitől akarok elfordulni, és tudom, hogy Istenhez szeretnék odafordulni. Ez a két vetülete van a megtérésnek. Elfordulás a bűntől, és odafordulás Istenhez. És ez az, amit olyan gyönyörű szépen kiábrázol a bemerítés, ami azt mutatja, hogy a víz alá, hogy lemerülünk, mi meghalunk a régi életünknek, és Krisztussal együtt feltámadunk. Egy új életre, egy új minőségű életre Jézus Krisztussal. Olyan szép ez a kép, testvérek, amikor ezt átéli egy ember. És hogy mondjam azt, hogy a megtéréssel a bűn az nem tűnik el az életünkből. Nem leszünk tökéletesek azzal, hogy megtérünk, ezt mindig el szoktam mondani, mert egy fontos alapigazságnak tartom. És lehet, hogy már mondtam a testvéreknek, egyszer megkérdeztem a Váci gyülekezetben, amikor ott szolgáltam, hogy ki az, aki a megtérése óta egyetlen bűnt se követett el. És volt egy idősebb testvér, aki felemelte a kezét, és akkor utána kiderült, hogy ő nem szokott járni a gyülekezetbe, meg mentálisan nem teljesen tiszta az ember, de úgy nagyon meglepett. Úgy hirtelen nem tudtam, hogy kezeljem, hogy erre volt jelentkező, és mondtam neki, hogy hát örülök, akkor majd elmondod, hogy te hogyan csinálod, a tisztelet után beszélgetünk, mert nekem nem sikerül, és akkor ezzel így helyére kerültek a dolgok, és folytatódott az Isten tisztelet. De azzal a testvérek, hogy megtérünk, nem leszünk tökéletesek. A megtérés az nem egy egyszeri, pontszerű cselekmény, hogy megtértem, és innentől kezdve nincs bűnöm. Ezt nem mondhatja el magáról egyetlen hívő sem, hogy nincs bennünk bűn. Erről ír János első levelében, hogyha azt mondjuk, hogy nincs bűn, mi bennünk, mit csinálunk? Önmagunkat csaljuk meg, és mi nincs bennünk? Az igazság nincsen mi bennünk. És nem akarom a göröggel fárasztani a testvéreket, de az eredeti görög szövegben ezt úgy kellene érteni, hogy nincs bennünk a valóság. Nem a valóság van mi bennünk, hanem megcsaljuk magunkat. Hogyha azt mondjuk, hogy nekünk nincsenek bűneink, akkor nem mondunk igazat. Ki volt az az egy ember, akinek nem volt bűne? És ez támadható ez a kérdés, de érteni fogják. És ki volt az, akinek nem volt bűne? Igen, és azért mondtam, hogy támadható, mert ő Isten is volt, és ember is volt egyben. Ő volt az egyetlen, akiben nem volt bűn, viszont akin rajta volt az összes bűn. Ő egyedül. A hívő életben a bűnvallásnak központi szerepet kellene elfoglalnia. Azért mondom, hogy kellene, mert nem biztos, hogy ez központi szerepet foglal el. Amikor még a hívő ember is rá tud ébredni arra, hogy vannak bűnei. Amikor engedjük Istennek, Isten szent lelkének azt a munkáját, hogy elvezessen minket konkrét dolgokra, hogy mi az a bűn, mi a bűn a mi életünkben, mi az, amit el kéne hagyni. Ez ugyanúgy csoda, testvérek, ez ugyanúgy Istennek a munkája, mint amikor mi először odafordulunk hozzá. És megint egy picit hagyj kanyarodjak vissza a görökhöz, amikor azt írja János, hogy ha megvalljuk bűneinket, akkor hű és igaz, hogy megbocsássa és megtisztítson minket minden hamisságtól. A megvallás szó az azt jelenti, hogy ugyanazt mondjuk, mint Isten. Ebből a két szóból tevődik össze a megvallás, hogy ugyanazt mondani. Amikor ugyanúgy látom a bűnt, mint Isten, ugyanazt mondom a bűnről, mint Isten, amikor egyetértek Istennel. Amikor végre egyetértek Istennel, hogy valami bűn az életembe. Ez jelenti azt, hogy én megvallom az én bűneimet Istennek. Hogy elismerem Isten előtt azt, hogy ez a cselekedetem vagy ez az indulatom vagy az bűn és nem szerinte való. Ez jelenti a megvallás, testvérek. És hogy mit vallunk meg, az attól függ, annak a függvénye, hogy mennyire vagyunk őszinték Istennel. Ez jelenti a megvallás, ez jelenti, hogy Istenhez megyek őszintén a bűneimmel. Ha nem megbocsátó Istenünk lenne, testvérek, akkor kellene félnünk. Akkor kellene félni, szembenézni a bűneinkkel, hogyha nem egy megbocsátó Istenünk lenne. Hogyha egy büntető Istenünk lenne, akkor kellene félni a vele való őszinteségtől. De a mi Istenünk nem ilyen, testvérek. Vagyis, hogy az igaz Isten, akit mi követünk, az nem ilyen. Ő szerető Isten, és azt írja János, hogy hű és igaz, hogy megtisztítson minket minden hamisságtól, hogy megbocsássa a mi bűneinket. A mai ige hirdetésnek a fő gondolata az az, testvérek, hogy legyünk őszinték Istennel. Merjünk őszinték lenni Istennel, merjünk hozzámenni a bűneinkkel, a sebeinkkel, a legapróbb problémáinkkal, és tudjuk azt, hogy egy bűnbocsátó Isten, és hogy nagyon szeret minket. És még pár gondolatot zárásképpen, testvérek ismernek, hogy innen még fél óra, nem, csak vicceltem, amikor azt mondom, hogy zárásképpen, akkor onnan még nagyon hosszú. Kicsit még egy-két gondolatra hagy kanyarodjak vissza, hogy amikor megint a bűnesethez, amikor elkezd az ember kételkedni, elkezd kételkedni Istennek a jóságában, elkezd félni Istennek a hangjától, és elkezd rejtőzködni Istennek a jelenlététől. A ma ember abszolút ilyen. Úgy gondolom, hogy a ma embere lehet, hogy én rosszul ítélem meg, de a ma ember az bizalmatlan a többi emberrel, egy védekező mechanizmus miatt, mert sokat csalódik az ember. Fél őszintének lenni, bizalmatlan. Nem csoda, testvérek, hogy a ma embere bizalmatlan az embertársaihoz. Szóval a fiataloknál is észrevehető, hogy ki mennyire nyit a társai felé, később látható az üzleti életben, hogy mennyire bizalmatlanok tudunk lenni. Aztán az öregkorban meg, hogy a szomszéddal mennyire vagyunk őszinték. Mindig látható, testvérek, ez a bizalmatlanság az emberi életben. Isten viszont egy őszinte kapcsolatot szeretne velünk, hogy vele ne legyünk bizalmatlanok. Az emberi lélek teremtettségéből fakadóan vágyja az őszinte kapcsolatot Istennel. Így lettünk megteremtve testvérek. A bűneset előtt ilyen volt a kapcsolat az Isten és az ember között. És lehet, hogy egy érdekeset mondok most, de hogyha felruházhatjuk Istent emberi tulajdonságokkal, és ezt engedjék meg a testvérek, hogy megtegyem, Isten ugyanúgy vágyja az emberrel ezt a kapcsolatot, mint ahogy mi. Isten nem a bűnre teremtette az embert, hanem a vele való kapcsolatra. És ő ugyanúgy vágyja, hogy mi hozzátérjünk, hogy vele kapcsolatban legyünk, hogy hozzá menjünk a bűneinkkel. Egy orosz író így írja az egyik könyvében, ahogy az anya örül, amikor észreveszi csecsemőjének első mosolyát, pontosan ugyanúgy örül Isten, valahányszor meglátja az égből, hogy teljes szívből imádkozni készül egy bűnös. És itt most pont a csecsemőkről beszélgetünk, meg az első mosolyról. Így várja azt Isten, hogy mi a bűnnel hozzámenjünk. Hogy hozzátérjünk. És néhány vasárnappal ezelőtt Vácon Lakati Péter testvér szolgált, és arról beszélt, hogy mennyire vagyunk mi őszinték, vagy hogy a mi hívő életünk mennyire őszinte, és hogy milyen mázzal van bekenve a mi hívő életünk. Ez egy nagyon felébresztő igehirdetés volt, és nagyon komoly volt az az üzenet, amit ott Lakati testvér elmondott, és elgondolkodtam azon, hogy milyen a saját életem, hogy mennyire vagyok őszinte Istennel. A gyülekezetet testvérek meg lehet vezetni egy ideig, Istent nem lehet. A gyülekezet, az emberek félre ismerhetnek minket, de Isten ismeri az övéit. Ezt írja az ige, sőt, minden embert ismer Isten. És ezért jó, hogyha nem takargatjuk a mi vétkeinket, hanem elmondjuk neki, és rendezzük vele a kapcsolatot. És hogy tegyek föl tényleg zárásképpen egy-két kérdést, amire magukban válaszolhatnak a testvérek. Van-e olyan seb az életünkben, amivel még nem mentünk Istenhez? Van-e olyan szokás az életünkben, amiből meg kéne térni? Nem megmagyarázni Istennek, meg magunknak, hanem megtérni és elhagyni. Isten előtt kedves a bűnbánó és a megtört szív. Az olyan szív, ami hozzám egy segítségért, hogy ő kötözhesse be. És még egy idézettel hagyj zárjam. Egyetlen sóhajtás a bűnbánó szív mélyéből közelebb ér hozzá, mint a jó cselekedeteinkre való büszke hivatkozás. Kívánom a testvéreknek, és kívánom saját magamnak is, hogy legyen olyan az életünk, amit az Isten iránti őszinteség jellemez. A benne való bizalom, és legyen ő gyógyír a mi sebeinkre. Legyen így, testvérek, minden napon. Amen.